Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülve énekeljük a 431-es énekünket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Hallgassuk meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát Máté evangéliumában a 28. fejezet 18. versétől a következőképpen olvassuk. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, kedves gyülekezet, különleges ez a mai istentiszteletünk is, hiszen egy újabb gyermeket fogadunk be a gyülekezetbe, Isten szövetségébe, akit Orosz Adél Dórának hívnak. Ő ennek a családnak, Orosz Krisztiánnak és Bakos Editnek a harmadik gyermeke. Azt gondolom, hogy rendelkeztek már olyan szülői tapasztalattal, hogy amit most elmondok, azt meg tudjátok majd ti is erősíteni. Ha valaki szereti a gyermekét, és minden szülő szereti a gyermekét, igyekszik mindent megadni neki. Igyekszik mindent megadni neki első körben is fizikailag. Ugye egy kisgyermeknek mi másra lenne szüksége, mint hogy legyen mindig megfelelő étel, ital, ruházat számára. Amikor növekednek a gyerekek, akkor más szükségleteik is támadnak, szellemi jellegű szükségleteik, és otthon ezt meg lehet kapni a szülőktől, illetve szintén a szülők gondoskodnak róla, hogy megfelelő óvodába, iskolába kerüljön a gyerek, ahol jóra tanítják. És vannak anyagi jellegű szükségletei is egy gyermeknek, amikor felnő, általában a szülők félretesznek valamit az ő számára, hogy amikor belép a nagybetűs életbe, akkor legyen egy kis tőkéje, amivel elindulhat. Hát a szülő szeret gondoskodni, és igyekszik gondoskodni, mindent megadni a gyermekeinek. A probléma az, és ezzel mindannyian szembesülünk szülőként, hogy bármennyire is igyekszünk, nem adhatunk meg mindent a gyermekeinknek. Az előbb felsorolt dolgokra sincs garancia, hogy képesek vagyunk biztosítani. Mit tehetnénk akkor, még ennél is fontosabb dolgok érdekében? Mit tehetnénk azért, hogy a gyermekünk boldog földi életet éljen? Mit tehetünk annak érdekében, hogy boldog örök élete lehessen? Ezek már teljesen meghaladják a lehetőségeinket. A keresztség arról szól, hogy van valaki, aki mindezt megadhatja nekünk is, és gyermekeinknek is. És ez a valaki, ez a mi Urunk Jézus Krisztus. A keresztség üzenetét két pontba foglalva úgy lehetne elmondani, hogy a Róma 4.25 szavaival az első üzenetet Jézusról ír Pál, halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. A keresztvíz Jézus vérét jelképezi. Jézus ezért ontotta a vérét. Meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Ez az a sokkal több, amit mi emberek nem tudunk a gyermekeinknek biztosítani. De amit Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten megszerzett. A keresztség másik üzenete pedig egy hívás. Jézus mondta, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. A gyermekek még nem értik, hogy mi történik velük. Ők még nem tudják, mit jelképez ez a néhány csepp víz. Ők még nem tudnak Jézus áldozatáról. De a szülőknek az a feladatuk, hogy mindezt elmondják. És úgy mondják el, hogy a gyermekek megértsék, és vágyakozzanak Jézus közelébe jönni. És amikor elérik azt a kort, hogy immár valóban önként jöhetnek, akkor megtörténhet személyesen is az ő életükben a Jézussal való találkozás. Ti, mint szülők, korlátokkal rendelkeztek, nem adhattok meg mindent, bármennyire is szeretnétek, de hisszük, hogy hitáltal ennek a gyermeknek, Adél Dórának is lehet egy mennyei édesatya, aki Jézus Krisztusban mindent megadhat neki. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert nem pusztán megteremtettél bennünket, de gondviselőnké is lettél. Te vagy az, aki napról napra odaállsz mellénk, és biztosítod mindazt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy a te gondoskodásodnak csúcspontja az volt, amikor elküldted a te fiadat erre a világra, aki feláldozta önmagát a Golgotai kereszten. És ez az áldozat gondoskodik a mi megváltásunkról, a mi bűneink bocsánatáról, a mi boldogságunkról, az örök életről. Köszönjük, hogy te már mindent megszereztél, és szeretettel kínálod mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy ez a család már régebb óta jöhet hozzád, a te utadon járhat. Nagyon kérünk, hogy áld meg az ő harmadik gyermeküket is, de hadd imádkozzunk most az első kettőért is újra. Áld meg őket, hogy megismerjenek, megszeressenek és önként menjenek majd hozzád, hogy valóban átvehessék mindazt, amit te elkészítettél számukra. Amen. Most pedig valljuk meg közösen hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, két kérdést teszek fel nektek, és arra kérlek benneteket, hogy hallható szóval és hittel feleljetek rájuk. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Adél Dóra, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen.
a gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket a 754-es énekünk eléneklésével, Nevedre vettem keresztséget. Isten igéjét, amit Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből olvasunk, az 5. fejezet 17. versétől a 20. versig bezárólag.
A vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést érdemelnek, főleg azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és hogy méltó a munkása maga bérére. Presbiter ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú szavára. A vétkeseket mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Gyerte testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus, hálát adok neked azért, hogy összegyűlhettünk. Köszönöm neked ezeket a vasárnapokat, hogy jöhetünk és hallgathatjuk a te szent igédet, hogy útmutatást kaphatunk a mindennapjainkhoz, és olyan jó eljönni, és téged dicsérni, te rád figyelni, olyan jó a te közeledben lenni. Te látod, Uram, hogy most így böjt első vasárnapján is ad, hogy tudjunk ebben az időszakban még jobban rád figyelni, még jobban megüresíteni magunkat, hogy te, a te szent lelked által betöltekezhessünk, mert az az igazi böjt, hogyha egyre jobban rád figyelünk, és egyre jobban keressük a te akaratodat az életünkben. Köszönöm, Úr Jézus, a te végtelen szeretetedet, köszönöm a te halálodat is, köszönöm, hogy meghaltál értünk. Olyan jó, Uram, hogy ezt mindig megmutattad nekünk, hogy az úrvacsorában mindig kiábrázolva elfogadhatjuk. Olyan jó, hogy a te szent lelked munkálkodik az életünkben. Te áld meg a jövő hetünket, és te légy velünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét János első leveléből olvasom, az első fejezet 8. és 9. verseiből. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. A 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje. Isten igéjét az előbb felolvasott szakasz egyetlen verséből olvasom újra, Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele, 5. fejezetének 17. verséből. A vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést érdemelnek, főleg azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Amen. Foglaljunk helyet. A következő néhány hétben, hónapban belekezdünk Pál apostolnak Tituszhoz írt levele olvasásába, és azért tesszük mindezt, mert a tavasz folyamán az igék a vezetésről fognak szólni, ez a levél pedig nagyon jól bemutatja, hogyan kell, hogyan lehet egy gyülekezetet az ige hirdetése és a példamutatás által vezetni. A mai alkalom bevezetésül szolgál ehhez a sorozathoz. Minthogy Titusz levelének első részei inkább az ige hirdetésről szólnak, ezért a bevezetés is a vezetés, illetve az ige hirdetés összefüggéseit hivatott boncolgatni. Először is vizsgáljuk meg Pál apostol előbb felolvasott ige szakasza alapján, hogy kik a presbiterek, és mi az ő megbízatásuk. Maga a szó görögül van, és azt jelenti, hogy vén, vénebb. Ha valakire fizikailag azt mondjuk, hogy vén, az azt jelenti, hogy már megöregedett, hajlott hátú, nehezen jár. De a Biblia nem csak, és talán nem elsősorban fizikailag utal a vénségre, hanem lelki értelemben egy újabb tartalmat ad neki. Vén az, presbiter az, akinek sok a tapasztalata és elmélyült a bölcsessége. Ez a kettő, a fizikai vénség és a lelki értelemben vett vénség persze sokszor kéz a kézben jár, de előfordulhat olyan, hogy valaki fiatal korában is már lelkileg érettebb lehet. Mi a presbiterek feladata? Mind az Új Szövetségben azt látjuk, hogy a közösség vezetése elsősorban az ő feladatukhoz tartozik. Az Ószövetség idején ez a vezetés sokszor úgy áll előttünk, mint valamiféle bíráskodás. Nem olvasok részleteket ezzel kapcsolatban, de javaslom a testvéreknek, hogy otthon keressünk rá ezekre a kifejezésekre. Például Rút könyvében olvasunk egy hosszabb szakaszt arról, amikor Boáz megegyezik a rokonával arról, hogy nem a rokona, hanem ő maga fogja feleségül venni Rútot. És azt látjuk, hogy ez a megbeszélés a vének tanúsága mellett zajlik, és tulajdonképpen a vének mondják ki az ítéletet, a bírósági ítéletet, hogy akkor ez így lesz. Ők vezették a közösséget az Ószövetségben. Az Új Szövetség idején, amikor már nem egy-egy városnak a polgárairól beszélünk, hanem a gyülekezetről, ugyanezt látjuk, hogy a vének feladata a gyülekezet vezetése. Ezzel kapcsolatban Péter apostol leveléből szeretnék egy részletet idézni, Péter első levele 5. fejezetének első 3 versét. A közöttetek lévő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Látjuk, hogy itt már nem bírósági ítéleteket kell hozni, itt nem fizikai hatalmat kell gyakorolni, ez egyfajta lelki vezetés, lelki iránymutatás. Ez a presbitereknek, illetve a presbiterek közösségének, a presbitériumnak a feladata. Ha megnézzük, hogy miként lehet vezetni Isten népét, a gyülekezetet, akkor azt látjuk mind a Biblia lapjain, mind a saját tapasztalatunk alapján, hogy ennek két fő módja van. Az egyik ezek közül a döntéshozás. A gyülekezet presbiterei összeülnek, és meghozzák a gyülekezetet érintő fontosabb döntéseket. Döntést hoznak például a követendő tanításról és a tanítók személyéről. Ezzel kapcsolatban hadd idézzek egy részletet a Jelenések könyvéből, ahol Jézus levelet írt az efezusi gyülekezetnek, és a következőt mondta róluk. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy bejelentkeztek nálad olyanok, akik kvázi Jézus Krisztus küldöttjeinek tartják magukat, de te megvizsgáltad. És nyilván nem a gyülekezet minden egyes tagja ment oda ezekhez a tanítókhoz, hanem a vezetők. Meghallgatták, megvizsgálták, és azt mondták, hogy ez nem. Ez a tanítás, és ezek a tanítók nem Krisztus rendelése szerint munkálkodnak. Őket nem engedjük be. Tehát a presbiterek hoznak ilyen jellegű döntést, hoznak missziói jellegű döntéseket. Ezzel kapcsolatban is hadd olvassak egy részletet a Filippi levélből, negyedik fejezet 15.-16. verseiből. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül, mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimbe. Ugye itt Pál elmondja, hogy a filippi gyülekezet hozott egy döntést, ez egy missziói jellegű döntés volt, hogy ahova Pál megy, amire éppen szüksége van munkája során, azt a filippi gyülekezet biztosítja számára. Tanítás, misszió, és lehetne sorolni még más kérdéseket is. Az a lényeg, hogy a gyülekezetet érintő főbb kérdésekben a presbiterek hoznak döntést. Ez a vezetés egyik módja. A másik módja pedig az igehirdetés. Az igehirdetésről ebben a szakaszban mondja Pál, hogy ez egy vezetői funkció. Hadd ismételjem újra az igét. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Tehát az igehirdetés és a tanítás is egyfajta vezetői funkció. Ha most megvizsgáljuk a presbitériumot ennek a kijelentésnek a tükrében, akkor azt látjuk, hogy vannak presbiterek, akik csak döntést hoznak, és vannak olyanok, akik döntéshozás mellett még igét is hirdetnek. Ha valaki a lelkészre gondol, ugye ilyen kifejezés az Újszövetség lapjain nem szerepel, úgy lehetne megfogalmazni, kik vagyunk mi, ige hirdető presbiterek. Tehát a lelkész, szintén a presbitérium tagja, egy közülük, ige hirdető presbiter. De hadd tegyem hozzá rögtön azt is, hogy nem egyedül a lelkész az, akinek joga és kötelessége az igét hirdetni. A presbitérium tagjai közül akadhatnak olyanok, akik akár alkalmanként, akár rendszeresen szintén részt vesznek az ige hirdetés szolgálatában. A szószéken rendszerint a lelkész hallható, de más alkalmakon, gyerekórán, ifjúsági órán, bibliaórán, idősek otthonában presbiterek is vállalhatnak ige hirdetői szolgálatot. Ma délelőtt a vezetésnek ezzel a második funkciójával fogunk foglalkozni, tehát az ige hirdetés általi vezetéssel. Hát először is hadd mondjam el ezzel a vezetési móddal kapcsolatban, hogy Isten számára ez az elsődleges vezetési mód. Ugye érzékeltük a különbséget, hogy minden vezetésben bevált presbitert meg kell becsülni, de különösen azokat, akik ebben a szolgálatban vesznek részt. És nem maguk a szolgálók miatt, hanem a funkció miatt, amit ők ellátnak. Azért, mert Isten elsősorban az ige hirdetése által akarja vezetni az ő népét. Ez nem azt jelenti, hogy a döntések nem fontosak. Persze, hogy fontosak. De az ige hirdetés Isten szemében mindig az első helyen áll. Megpróbálom egy párhuzammal megvilágítani a kettő közötti összefüggést. Hadd kérdezzem meg, ki az, aki járt már közülünk Tihanyban? Kezeket fel. Nagyon sokan, szinte mindenki. A Tihanyi félszigetnek van egy különleges képessége, egy tulajdonsága. Ha valaki az apátságtól elindul és megy körülbelül 300 métert, az elérkezik egy emelkedőhöz, ezt úgy hívják, hogy visszhangdomb. És ott a visszhangdombon van egy kő, amit echo kőnek neveznek, ugye ez a szó szintén visszhangot jelent. Ha valaki arra a kőre feláll, és az apátság épülete felé kiállt valamit, néhány másodperc múlva visszahallja a saját hangját. Ez egy csodálatos jelenség, mindig sorban állnak az emberek, ha valaki szeretné kipróbálni, akkor jó sokat kell várnia, mire rákerül a sor. De akármilyen csodálatos ez a jelenség, a hang és a visszhang nagyon különbözik egymástól. Minőségi különbség van a kettő között. Az ige hirdetés, amennyiben valóban az ige hangzik a szószéken, az a hang, Isten hangja. Így szól az Úr. Isten az ige hirdetésben közvetlen módon szól hozzánk, és közvetlen módon vezet bennünket. A presbitérium döntései a visszhang. Isten szól a presbiterekhez, akik az ő üzenetét végig gondolva hoznak egy döntést. Isten hangja ezen a döntésen keresztül közvetett módon a presbiterek szempontjainak mellékzöngéivel kiegészülve ér el a gyülekezet tagjaihoz. Mindkettőre szükség van, de a hang mindig megelőzi a visszhangot. Isten elsősorban az ige hirdetése által akarja vezetni az ő népét. Ugyancsak Pál szavaiból az is kiderül, hogy az ige hirdetés nem egységes műfaj. Nincs olyan, hogy az ige hirdetés. Maga az apostol kétféle alaptípust különböztet meg. Az ige hirdetés egyik alaptípusának görög elnevezése logosz. Ez a szó azt jelenti beszéd, azaz Isten beszéde, Isten igéje. A logosz ige hirdetés két részből áll. Az ige hirdető felolvas egy részt a Bibliából, tehát idézi Isten üzenetét, szavait, igéjét, azt követően pedig megmagyarázza és alkalmazza az ott olvasottakat a hallgatóság számára. Hadd mondjak erre egy bibliai példát. Maga Jézus ad nekünk erre példát, ugyanis egy alkalommal elmondott egy példázatot, a magvető példázatát, ami ott lógott a levegőben. Nem sokan értették. Később megkérdezték tőle a tanítványok, hogy hát mit jelent ez? Kérünk, magyarázd meg nekünk. És utána Jézus kvázi adott hozzá egy magyarázatot, hirdette az igét. Logosz ige hirdetést tartott. Megmagyarázta a saját maga által kijelentett igét. És ott olvassuk mindebben az ige hirdetésben, hogy a mag az Isten igéje. Az útfélre hullott mag ezt és ezt jelenti, és folytatja tovább. Tehát ige, és az ige magyarázata. Ez a logosz ige hirdetés. A legtöbb vasárnapi istentisztelet ezt a menetrendet követi. Ezt szoktuk meg mindannyian. Ugyanakkor van egy másik jellegű ige hirdetés, egy másik alaptípus is, amit a görög nyelv didaszkáliának nevez. Ez a szó tanítást jelent. A didaszkália ige hirdetés szintén két részből áll. Az ige hirdető először is megjelöl egy témát, azt követően pedig a Biblia különböző szakaszainak feldolgozásával összegyűjti és rendszerezi az ezzel a témával kapcsolatos információkat. Ez a tanítás. Erre is van bibliai példánk, méghozzá ebben a mai ige szakaszunkban. Igaz, hogy egy nagyon rövidke, de mégis mutatja nekünk, hogy hogy kell mindezt elképzelni. Itt a szolgálók megbecsüléséről tanít Pál. Ugye ezzel kapcsolatban nincsen korábbi ige szakasz, ami úgy kezdődne, hogy a szolgálókat becsüld meg így és így. Hanem maga Pál apostol az, aki összeszedi az erre vonatkozó bibliai részeket, a következőt mondja, mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. És ezt idézi a Bibliának különböző helyszíneiről, de a kettő mind ugyanarról szól. Ez nem logosz ige hirdetés, hanem didaszkália ige hirdetés. Olykor-olykor vasárnapi istentiszteleten is lehet találkozni ezzel az alaptípussal, bár viszonylag ritkán. Ezt a módot leginkább a konfirmációi oktatásban, az ifjúsági munkában, az evangelizációban, a hitmélyítésben szoktuk alkalmazni. Bizonyos témákat előveszünk, amiről úgy gondoljuk, hogy Isten most ezzel kapcsolatban akar tanítani, és azt kifejtjük a tágabb igei összefüggésekben. Mind a két módra szükség van. Ha valaki csak az ige szakaszokat magyarázza, és ezt hallgatja a gyülekezet, akkor könnyen előfordulhat, hogy szem elől tévesztjük az összefüggéseket. Egy-egy ige szakasz kapcsán tudjuk, hogy mit kell gondolnunk, de amikor előjön egy fontos kérdés, ami átível az egész Biblián, akkor lehet, hogy nem tudunk semmit mondani róla összefoglaló módon. Lehet, hogy téves gondolatokra jutunk. Ha viszont csak témákat dolgozunk fel, annak az a veszélye, hogy a bibliai kijelentés jó része fölött egész egyszerűen elsiklunk, mert egyes részek nem illeszkednek bele nagyobb témakörökbe. A kettő együtt hozza Isten világosságát az életünkbe. A következő kérdés, amit tisztáznunk kell, az az ige hirdetés személyi feltételei. A maga helyén, családon belül, barátok és ismerősök között mindenkinek hirdetnie kell az igét. Vagy egy bizonyságtétel formájában, hogy én mit tapasztaltam meg az Isten szentségéből, szeretetéből, gondoskodásából, hogyan találkoztam a megváltó Úrral, akár úgy, hogy tényleg valamit idézünk az igéből, és azt magyarázzuk. Ahhoz azonban, hogy valaki a gyülekezet igehirdetője lehessen, két feltételnek is teljesülnie kell, méghozzá egyszerre. Egyrészt rendelkeznie kell az igehirdetőnek a feladat elvégzéséhez szükséges karizmával. A karizmák, vagy más néven kegyelmi ajándékok a Szentlélek adományai Isten gyermekei számára, hogy betölthessék hivatásukat Isten dicsőségére és a gyülekezet közösségének javára. Egy részletet hadd idézzek ezzel kapcsolatban az Efezusi Levél 4. fejezetének 11. versétől. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra vezető ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Itt Pál felsorol néhány kegyelmi ajándékot, nem az összeset. Más ige szakaszokban másokat sorol fel. A lényeg az, hogy a Szentlélek Isten minden gyermekének ad ajándékokat. És ezeket az ajándékokat szolgálatba állíthatjuk. Ezek által, az ajándékok által szolgálhatunk mások javára. Az igehirdetői szolgálathoz elsősorban evangélista, pásztori és tanítói karizmákra van szükség. Ha valaki rendelkezik ezekkel a karizmákkal, az általában jól érti az igét. Tudjuk, hogy nincsen olyan ember, aki minden igét tökéletesen és mélységében megért, ehhez mi kevesek vagyunk, de általában jól érti az igét, valamint képes azt úgy kommunikálni mások felé, hogy ők is megértsék, és növekedjenek a hitben. Egy gyülekezetben nem mindenki kapja ezeket a karizmákat, ez nem probléma. És az sem előny, hogyha valaki rendelkezik mindezzel, mert nem magának köszönheti. A Szentlélek ezt a saját szuverén döntése alapján osztja szét, ahogyan szeretné. Mindazonáltal ez egy olyan ajándék, amit viszonylag könnyű felfedezni. Ha valaki érti az igét, és úgy tudja elmondani, ahogyan korábban arra utaltam, az általában könnyen észrevehető, mind magunk, mind mások számára is ki szokott derülni. A másik feltétele a gyülekezetben az igehirdetői szolgálat végzésének az, hogy a gyülekezet előjárói adjanak mindenre megbízást. Ami urunk nem a káosz, hanem a rendistene. Ebből pedig az következik, hogy a gyülekezetben nem állhat fel és taníthat akárki, aki arra alkalmas, vagy arra magát alkalmasnak tartja. A gyülekezet előjárói hozzák meg a döntést a szolgálók személyét és szolgálati területét illetően. És végezetül hadd mondjak néhány szót a megbecsülésről. Jézus egy helyen úgy bíztatta a tanítványait, ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Isten szolgáló gyermekeit azóta is kíséri ez a megbecsülés, amit közvetlenül Istentől kaphatunk. Ez a megbecsülés ad örömöt és erőt a szolgálathoz. Mindazonáltal Pál jónak látta, ha ezt a megbecsülést a gyülekezet tagjai is kifejezik vezetőik felé. Nem azért, hogy a fejükbe szálljon a dicsőség. Aki azért szolgál, hogy elnyerje az emberek tiszteletét, az valójában nem is szolgál, hanem üzletel az Istennel. Az ilyen ember nem megbecsülést, hanem feddést érdemel. De aki tiszta szívvel és eredményesen szolgál, joggal részesül testvéreinek megbecsülésében. Ez egyfajta visszajelzés, mintha Isten általuk üzenné, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz Urad örömében. Tehát röviden ennyit szerettem volna elmondani ez alapján, a szakasz alapján a presbiteri vezetésről, és főként az igehirdetés általi vezetésről. Befejezésként hadd olvassam fel azt, ami a testvérek előtt is ott van a kiosztott lapon. Nagyon jó lenne, hogyha ezeket a kérdéseket, feladatokat otthon is, házi csoportban is tovább tudnánk még vinni. Ugye a következőket írtam le oda. Imádkozzunk gyülekezetünk presbitereiért. Adjon nekik az Úr bölcsességet döntéseikhez. Ajándékozza meg őket az ige egyre mélyebb ismeretével, szeretetével, valamint az ige tiszta és világos továbbadásának képességével. Gondoljuk végig, hogy személy szerint ránk mit bízott az Úr. Kinek és hogyan tegyünk bizonyságot Isten megváltó szeretetéről. Amen. A 197. dicséretünk első és harmadik versével feleljünk Isten igéjére. Hála adásunkban rólad emlékezünk. Úr Jézus Krisztus, hadd köszönjük meg neked újra és újra, hogy eljöttél erre a földre, azért, hogy megválts bennünket a mi bűneinkből, és szabad utat nyithass számunkra vissza a mi Istenünkhöz, a mi szerető mennyei atyánkhoz. Ugyanakkor köszönjük neked, hogy te ezen túl tanítottál is bennünket, példát is adtál arra, hogyan kell a te népedet vezetni ezen a földön. Köszönjük, Urunk, hogy sokféle döntésedet láthattuk, amit aztán a tanítványok gyülekezete megtett, és köszönjük, Urunk, hogy sokféle igehirdetésedet, tanításodat is olvashatjuk, amely által nem is csupán a 12-t, hanem annál sokkal nagyobb tömegeket vezettél. Köszönjük, Urunk, hogy az igehirdetés ajándékát azóta is biztosított számunkra, hogy időről időre elhívsz embereket erre a szolgálatra, hogy képessé teszed őket ennek a szolgálatnak az ellátására, és be is állítod őket egy-egy gyülekezetben ebbe a szolgálatba. Köszönjük, Urunk, hogy olvashatjuk a te ígédet tisztán és világosan, tudhatjuk, hogy mi az, ami tőled származik, és ezt hirdethetjük. Eszerint élhetünk, ehhez mérhetjük a hitünket és az életünket. Köszönjük, Urunk, ezt a te tiszta és közvetlen vezetésedet. Nagyon kérünk, hogy áld meg gyülekezetünk vezetőit, kérünk, légy velünk az ige hirdetésekben, hogy ne elhomályosítsuk a te igazságodat, hanem napvilágra hozzuk azt, és hogy tudj hozzánk közvetlenül szólni, minket közvetlenül vezetni. Nagyon kérünk, hogy te áld meg a mi gyülekezetünket ezen az úton, hadd élhessük át újra és újra, hogy te vagy ennek a gyülekezetnek őriző pásztora. Urunk, szeretnénk eléd hozni a mi gyülekezetünk tagjait, sokféle nehézségben lévő tagját, családját. Kérünk, Urunk, azokért, akik betegségben szenvednek. Te tudod, Urunk, legjobban, hiszen te is átélted mindezt, milyen megpróbáltatás az, amikor valaki elveszíti egészségét, amikor valakinek fizikailag szenvednie kell. Köszönjük, Urunk, hogy te ott vagy a szenvedőkkel. És kérünk, Urunk, azokért is, akik elvesztettek valakit, hozzátartozójukat, akiken a gyász terhe van. Urunk, te is gyászoltál és sírtál, amikor elvesztetted szeretett barátodat, Lázárt, még akkor is, ha tudtad, nem sokára feltámasztod. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is odaállsz a gyászolók mellé, és te emelsz fel bennünket a tőled kapott reménységgel és a te jelenléteddel. Kérünk, Urunk, hogy őket is te áld meg a te vigasztalásoddal. És köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted most a te úrvacsorádat számunkra, amivel élhetünk, ami által erősödhet a hitünk. Kérünk, hogy légy velünk ebben a vacsorában is, és kérünk, hogy te vezess bennünket a jövő héten is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat mondjuk el. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Thank you. Szívemet arról merít, élet vagy mi.